Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk itt a Hétvégi menetrendben. A Magyar Művészeti Akadémia mindig megünnepli a tagok kerek születésnapját. A zeneművészeti tagozat természetesen egy koncerttel ünnepel. A tagozat vezetőjével, Tóth Péter zeneszerzővel Kalmár András beszélget.
November 17-én lesz ez a bizonyos koncert, amit itt emlegettem, a kerek születésnapos akadémikusok hangversenye, és hát nagyon fontos elmondani, hogy ugyanúgy, mint az előzőekben említett irodalmi gála, meg hát általában a ti koncertjeitek, ez is ingyenes lesz, azt gondolom, hogy hát ez egyre fontosabb lesz. Pláne így karácsony felé haladva, tehát Csajkovszkin túl is van klasszikus zene, vagy van lehetőség arra, hogy klasszikus zenét hallgassunk, pláne úgy, hogyha ez ingyenes, és az Anima Musicae zenekar fogja ezt a koncertet adni, de hogyha jól tudom, akkor igazából meglepetés még az, hogy mit fognak játszani.
Az is meglepetés, hogy mit fognak játszani, az is meglepetés, hogy milyen szólistákat hívtunk még meg melléjük, és még mielőtt ebbe belemennénk, fontos hangsúlyoznom, hogy kivételesen 8 órakor fog kezdődni a hangverseny, tehát nem 7:30, hanem 8 órakor, ezzel szerettünk volna elkerülni egy ütközést, hogy mindenki kényelmesen ide tudjon jönni, ugyanis Baráti Kristófot egy másik hangversenyen is ünneplik korábban, úgyhogy nem szerettük volna, hogyha ő lemarad a saját ünnepi hangversenyéről, úgyhogy ezért került 8 órára a kezdés. És ahogy említetted, valóban az Anima Musicae Kamara zenekar adja gerincét a műsornak, és hívtunk mellé szólistákat is, akik önállóan is, illetve a zenekarral együtt is fognak majd fellépni, de hogy kik ők és mit játszanak, ezt természetesen nem áruljuk el.
Említetted Baráti Kristófot, ugye ő a legfiatalabb, 45 éves hegedű művészünk, aki Kossuth díjas, és hát mindig el szoktuk mondani, hogy egy Stradivárin játszik, ami persze nem az övé, hanem egy chicagói alapítványtól kapta. Aztán itt lesz még Bogányi Gergely is, ő az 50-et tölti be, Kossuth díjas zongora művészről van szó.
Igen, hát büszkék vagyunk minden akadémikusunkra, a Gergőre is. Ezen az estén nem a Bogányi zongora fog megszólalni, azt azért elárulom, de lesz zongora muzsika, hanem a Musicae mellett. Nyilvánvalóan, hogy egy zongora művész valamifajta zongora muzsikával fogunk ünnepelni, fogunk előtte tisztelegni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy érdekes meglepetés lesz, hogy mit fogunk hallani.
Hát mindenképpen, mert hogy nyilván az ember arra gondolna, hogy hát mindenki a zeneszerzők esetében legalábbis a saját műveiket játsszátok, de hát könnyen lehet, hogy itt parafrázisok vannak, vagy áthallások, szóval nem tudjuk, minden esetre izgalmasan hangzik. Kovács Zoltán fogja az 55. életévét betölteni, Erkel Díja zeneszerzőről van szó.
Azt gondolom, hogy ebben az esetben az elárulhatom, hogy Kovács Zoltának az egyik legtöbbet játszott gyönyörű adagiettója fog megszólalni a zenekaron. Ez egy nagyon sikeres, nagyon szép, megható, mély darabja Zoltánnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy igazi súlypontja lesz az estének minden szempontból.
Remény Attila 65-et tölti be, Erkel Díjas művészről van szó.
Ő is egy saját művel ünnepel, illetve ünnepeljük majd meg, de hogy ki játszik is, pontosan mit, ezt nem árulom el.
Na jó, hát egyre rejtélyesebbek vagytok. A következő ünnepelt a Szecsődi Ferenc, aki 70 éves lesz, Lisztdíjas hegedűművészről van szó. Ugye neki köszönhetjük a magyar hegedű ünnepét, amit évről évre megünnepeltek a Vigadóban, és itt tulajdonképpen a hegedű készítők és a hegedű művészek találkozhatnak, és hát a fókuszban elsősorban ugye a magyar készítésű hangszerek vannak.
Hát azt gondolom, hogy talán könnyen kitalálható, hogy volt növendékei fogják köszönteni őt egy olyan zeneművel, ami közel áll hozzá. Azt gondolom, hogy ennyi rejtélyesség azért maradjon meg vasárnapra, nem árulok el.
Igen, hát azt nem mondtam, hogy egy nagyon komoly pedagógusról van szó. Ugyanúgy, ahogy Lantos István is, hát egy elképesztő pedagógus, ő a 75-et tölti be, és ő tavaly nyerte el a Nemzet Művésze elismerést. Őt nem hiszem, hogy a tanítványi fogják köszönteni, mert nyilván van egy-kettő hazai tanítványa is, de hogy ő Japánban tanított nagyon sokáig Szaporóban, és hát ott vannak elképesztően lelkes követői, de hát lehet, hogy egy-kettő ide téved, nem tudom.
Azt azért elmondhatom, hogy nem szaladtunk el egészen Japánig az ő fölköszöntéséhez, de találtunk egy olyan szállat a tanítványaink keresztül, ami azt gondolom, hogy igazán méltó lesz az estéhez, és egy igazán komoly produkciót fogunk hallani, és nagyon erősen fog kötődni Lantos tanár úrhoz és Lantos zongora művész úrhoz, úgyhogy úgyhogy ez is egy szép pillanat lesz a meggyőződésem szerint.
Na és van hál' Istennek egy hölgy is az ünnepeltek között, bár ő igazából nem zenész, hanem zenetudós, Szőnyiné szerző Katalin, 75 éves lesz.
Igen, hát ezek azok a szerkesztői nehézségek, hogy egy zeneszerzőt, egy előadó művészt aránylag könnyű találni, valami kapcsolódási pontot nyilvánvalóan egy zenetörténészet, nem tudunk ilyenfajta kapcsolódást, úgyhogy őt egy nagyon szép vonózenekari művel fogjuk majd fölköszönteni. Egyébként a napokban volt a Kecske utcában egy nagyon szép délután este, ahol csak és kizárólag őt ünnepeltük, illetve a nemrég megjelent könyvét.
Igen, egy fantasztikus szakemberről van szó, és hát ő az, aki folyamatosan ott részt vesz a Hamz Akadémia munkájában, és méltatja a kitüntetetteket, meg hát nagyon sok monográfiát is írt zeneszerzőkről.
Igen. És hát minden tud például a Vigadó történetéről, hogy melyik művet, mikor, hol mutatták, illetve hogy a Holt azt tudjuk a Vigadóban, de hogy ki, mikor, milyen alkalomban, úgyhogy ő tulajdonképpen egy élő lexikonja a Vigadónak is. Ezen már régóta gondolkodunk, hogy milyen jó lenne ezt a tudást, hogy összefogni és egy Vigadó kalendáriumot elkészíteni, azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas lenne a zenetörténet szempontjából is.
Hát biztos vagyok benne. Egyébként van egy ilyen idővonala a Vigadóban, ahol hát nem csak a koncertek, de a legfontosabb történések ki vannak emelve, azt ott a terasz környékén meg lehet nézni, és ez mindig nagyon izgi, a sokakat érdekel, de valóban, ahogy mondod, hogyha tényleg így a koncerteket akár rekonstruálni is lehetne, vagy mindig visszatérni egy adott pontra, azért az nagyon izgalmas lenne.
Igen.
De ha már itt tartunk, Péter, az mennyire igaz, én ezt mostanában sokat hallom, hogy azért ezek a művek egészen másképp szóltak annak idején, tehát hogyha mondjuk Lisztet hozom, aki ugye a Vigadóban többször is koncertet adott, azért az ő zongorája, meg az a hangzás, az teljesen más volt, mert ma már annyival profibbak a hangszerek.
Hát azt gondolom, hogy most kinyitottunk egy olyan palaszkot, amiből a szellem hanem föl is robbantja rögtön a palaszkot. Én azért nagyon óvatosan mennék vele ebben, mert én azt gondolom, hogy ma élünk, ma kell zenét hallgatnunk azokon a hangszereken, amik ma vannak, ma működnek, más az igénye az embernek, más a mérete a hangversenytermeknek, és így tovább. Ezzel együtt tudomásul veszem, és természetesen elfogadom, hogyha valaki nem így gondolja, és azt mondja, hogy fortepianon kell játszani, meg csemballon. Én sokkal megengedőbb vagyok ez ügyben. Emlékszem még komoly nagy vitákra, amikor hát most már talán 20 éve is van, vagy még több, amikor megjelent egy CD, ahol Bach művek voltak, szaxofontól cimbalomig mindenfajta átiratban.
Aha.
Nekem nagyon-nagyon tetszett, hát a növendékeim közül néhányan, akik a régi zenére esküdtek, ők kiszaladtak a világból, és kikérték maguknak. Én azt gondolom, hogy virágozik minden virág. Nyilvánvalóan ma másképp zenélünk, mint 100-150-200 évvel ezelőtt, de tudomásul kell venni, hogy ma egy 1200-1600 fős hangversenyteremben másképp kell szólni a hangszereknek, mint mondjuk egy Eszterházi gyönyörű tükörteremben, ahol mondjuk 12 néző volt, és bőven elég volt az a hangerő, amit akkor tudtak produkálni a zenészek.
Aha, hát ez egy nagyon izgalmas téma. Na jó, térjünk vissza az ünnepeltjeinkre, mert kihagytuk a rangidőst, Márkos Albertet, aki egy hegedű művész, és hát az ő édesapja és Márkos Albert volt, szintén zeneszerző, erdélyi családról van szó, és a fia is Márkos Albert zeneszerző, aki 69-ben született, és nagyon sok színdarabhoz, meg filmhez írt zenét, de most Berci bácsiról van szó, aki 80 éves. Én egyébként megmondom neked őszintén, hogy a Berci bácsit én egy konditeremben ismertem meg, a Normafánál egy szabadtéri konditeremben rendszeresen jár oda, elképesztő fizikuma van, szerintem elképzelhető, hogy az összes előző felsorolt ünnepeltet, hát ő le tudná nyomni húzóckodásban, szóval hát ezúton is Isten éltesse. Azt hiszem, hogy decemberben tölti be a 80-at.
Igen, egy nagyon aktív akadémikusunkról van szó, valóban határon túlról. Egyébként én nyáron futottam először Kolozsváron egy sörözőben, úgyhogy egy életvidám, jókedélyű ember, aki szemlátomást tisztelet vesz körül Kolozsváron is, itthon is, úgyhogy örülök, hogy őt is köszönhetjük majd vasárnap 17-én este 8 órakor.
Mondj egy pár szót a zenekarról. Hogy esett az Anima Muzicére a választásotok? Ugye egy kamarazenekarról van szó.
Anima Muzicé kamarazenekart nagyon-nagyon-nagyon régóta ismerem. G. Horváth Lászlót még akadémista kora óta figyelem munkáját. Az Óbudai Társaskörben dolgoztam, amikor ők megalakultak is, helyet kerestek maguknak, és annak idén örömmel adtunk nekik lehetőséget, hogy legyen egy állandó próbahelyük. figyeltük, hogy hogyan bontakoznak ki, és veszik át a stafétát, vagy megpróbálják átvenni a stafétát a Liszt Ferenc Kamarazenekartól. Ugyanazzal a lelkesedéssel kezdték el a munkájukat, hogy annak idején elolláék. Úgyhogy egy nagyon-nagyon tehetséges társaságról van szó, fiatalos lendülettel, és azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy bevonjuk őket egy kicsit az akadémia életébe, munkájába, és biztosítsunk nekük egy olyan lehetőséget, hogy megmutassák magukat egy más helyen, más helyszínen, más közegben is.
Péter, egyébként mekkora vagy, mettől meddig tart létszámilag egy kamarazenekar? Nekem ugye az mindig ilyen 4-5-6, és a Zenuma muzicáját nem is tudom, ők 10-akárhányan vannak, azt hiszem.
Igen, egyébként kamarazenekarnak, vonós kamarazenekarnak azt szoktuk hívni, ahol legalább 4 első hegedű van, 4 második hegedű, 3 brácsa, 2 vagy 3 cselló és egy bőgő, általában ez a 16-17 vagy 15-17 tagú vonós kamarazenekart, ezt szoktuk kamarazenekarnak hívni. Ugye megváltozik a hangszerek hangzása abban a pillanatban, hogyha nem egy vagy két hangszer húzza ugyanazt a szólamot, hanem 4-5, egészen más lesz a hangzásvilág. Tehát ugye az a különbség egy vonós négyes és egy vonós zenekar között a hangzásban, hogy az ott szólamot, ugye az apró különbségek miatt, a hangszínek miatt, az apró interferenciák miatt egy egészen más hangszín alakul ki, hogyha ugyanaz. Az olyan, mint a kórus, tehát egyedül énekel, az egy dolog. Ha 4-5-6-an éneklik ugyanazt a szólamot, akkor ezek összeadódnak, összeszorzódnak, és egy más minőség tud megszólalni. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, általában a vonós kamarazenekar alatt egy körülbelül ekkora létszámot értünk, és hogyha ez még kiegészül egy-két fúvossal, akkor szoktuk mondani, hogy az ilyen szimfónietta típusú zenekar, vagy ilyen kis szimfonikus zenekar, és aztán nyilván a szimfonikus zenekar pedig az, ahol már minden hangszerből több van, legalább 2 kürt, 2 trombita kiegészülnek a ütősökkel, és így tovább, és aztán a csillagoség, ugye Mahler a csillagoség ebben a tekintetben, vagy Berlioz-t is mondhatnák, aki adott esetben akár 10-12 timpánit is volt képes beleírni a műveibe. Hát ma már azért praktikusabbak a zeneszerzők is. Ugye Kodálynak volt ez a híres mondás, egyik tanítványa Kodályát nézve, hogy mondja maga azért a néhány hangér egész estére kifizetne egy harmadik fagottost. Tehát ugye az ember legyen praktikus, de körülbelül így néz ki a zenekarok felállása.
A Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatának vezetőjével, Tóth Péter zeneszerzővel Kalmár András beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradjanak velünk.